Az összes törvénytelenül elvett pénzt vissza kell fizetniük a bankoknak, mondta a nemzetgazdasági miniszter. Ukrajnából szerződésszerűen érkezik a földgáz, folyamatosan töltik a tárolókat, jelentette ki a nemzeti fejlesztési miniszter. Új földgázas töltőállomást adtak át a fővárosban, hamarosan 37 környezetbarát BKV busz áll forgalomba. Jó napot kívánok! A kormány helyes döntést hozott, a devizahitelesek helyzetének a megoldását el kell kezdeni, reagálta a Fidesz frakcióvezetője a nemzetgazdasági miniszter tegnapi bejelentésére, miszerint a kormány még a héten benyújtja az országgyűlésnek az erről szóló törvényjavaslatát. Rogán Antal kiemelte, a jogszabálytervezetet a parlament már július 4-én megtárgyalja és el is fogadja. A törvény meghatározza, tette hozzá a politikus, hogy a devizahitelesek miként kaphatják vissza a bankoktól a tőlük tisztességtelenül elvett pénzüket. Rogán Antal arra számít, hogy pereket indíthatnak majd a bankok, de ezekben az esetekben nekik kell bizonyítaniuk, hogy tisztességesen jártak-e el az adósokkal szemben. Erre azonban nagyon kevés idejük lesz a pénzintézeteknek.
A törvényben szeretnénk arra kötelezni a bíróságokat, hogy nagyon rövid idő alatt tárgyalják meg ezeket a kereseteket, maximum 3-4 hónap fog erre rendelkezésre állni, és másik oldalról pedig arra fogjuk kérni a bíróságokat, hogy a nyár folyamán ne tartsanak ítélkezési szünetet, hanem ebben a tekintetben ezeket a pereket fogadják be és tárgyalják végig.
Az összes törvénytelenül elvett pénzt vissza kell fizetniük a bankoknak, ezt mondta a nemzetgazdasági miniszter a tegnapi kormányülés szünetében. Varga Mihály azt ígérte, hogy még a héten benyújtják az országgyűlésnek a devizahiteles problémát kezelő törvényjavaslatot. A gazdasági lapok számításai szerint egy átlagos hiteles akár több 100 000 forintos, sőt akár milliós kártérítést is kaphat.
Különnemű árfolyamok alkalmazása tisztességtelen.
Több szempontból is tisztességtelenül jártak el a bankok a devizahitelezéskor, ezt mondta ki a kúria a múlt héten. Ezen nyílt lehetőség a több éve húzódó és több százezer családot érintő probléma törvényrendezésére.
Vissza kell fizetni.
A bankoknak vissza kell fizetniük a jogtalanul elvett pénzeket, és kártalanítaniuk kell a becsapott ügyfeleket. Erről beszélt a kormányülés közben a nemzetgazdasági miniszter is bejelentette, még a héten benyújtják azt a törvényjavaslatot, amelyik megoldja a devizahitelesek ügyét.
A kúria döntése kimondta, hogy tisztességtelen módon jártak el a bankok az ügyfelekkel szemben. Teljes egészében áthárítottak olyan kockázatot az ügyfelekre, amely indokolatlan volt. Tisztességtelenül vettek el tőlük pénzt az egyoldalú szerződés módosítással. A kormány álláspontja változatlan az, hogy ezt vissza kell fizetni. A becsapott ügyfeleknek rendezni kell ezt a kérdést.
A jogszabály a tervek szerint minden devizahitelesen segít, vagyis a lakás célú, a szabad felhasználású, az autó, a leasing és a személyi kölcsönszerződésekre is vonatkozik. A törvény az elévülés részleteit is pontosan szabályozza majd. A javaslatról már július 4-én szavazhat az országgyűlés. Első körben az árfolyamrés és az egyoldalú szerződés módosítás problémáját kezelik. Szeptemberben pedig az adósokat ért tényleges károk elszámolása is megtörténik. A kúria döntése óta többfajta becslés jelent meg a szakértőktől arról, hogy mennyi pénzt kell a bankoknak visszafizetniük ügyfeleiknek. A legtöbben 300-400 milliárdos összeget valószínűsítettek. A most bejelentett javaslat alapján ez a szám tovább nőhet.
Ha azokat a változásokat hozzátesszük, ami az elévüléssel kapcsolatban várható, illetve a minden devizahitelre történő kiterjesztést figyelembe vesszük, akkor ez az összeg akár meg is duplázódhat.
A pénzcentrum.hu számításai szerint egy átlagos devizahiteles, aki 2007-ben 8 millió forintnyi svájci frank hitelt vett fel, és még nem fizette vissza kölcsönét, akár 1 millió forintot is visszakaphat.
A Bankszövetség közleménye szerint a pénzintézetek is az árfolyamrés mielőbbi rendezésére törekszenek. A szervezet közleménye ugyanakkor úgy fogalmaz, hogy az elévülés szabályainak átírását kockázatosnak gondolják, és indokolatlannak tartanák, ha végtörlesztéssel élőkre is kiterjedne az új jogszabály. Jelentősen javította az idei gazdasági növekedésről szóló előrejelzését a Magyar Nemzeti Bank. 2,9%-os GDP emelkedésre számítanak idén. A márciusi jóslat ennél még jóval alacsonyabb, 2,1%-os volt. az inflációs várakozásokat közben lefelé, vagyis a lakosság számára kedvező irányba módosították. Idénre 0%-os inflációt várnak, a korábbi 0,7% helyett, jövőre pedig 3 helyett 2,5%-ot. Az MNB szakértői szerint a költségvetési hiány idén és jövőre is az uniós elvárás, vagyis 3% marad. Ukrajnából szerződésszerűen érkezik a földgáz, június végére teljesen feltöltik a stratégiai gázkészletet, mondta a Nemzeti Fejlesztési Miniszter Algyűn a Szőreg egy biztonsági földgáztároló bejárásán. Szeszták Miklós közölte azt is, hogy a kormány tárgyalásokat folytat a kereskedelmi tároló kapacitások feltöltése érdekében is. A jelenlegi gázkészlet meghaladja 2 milliárd köbmétert, amely akár a téli időszakban is több hónapra elegendő az ellátás biztosításához.
Mind a mai napig Ukrajnából szerződésszerűen jön a Magyarországra jövő gázmennyiség és a tranzit gázmennyiség is. 2 nappal ezelőtt az orosz energetikai miniszterrel tárgyaltam Bécsbe, és ő is megerősítette, hogy minden szerződéses feltételt szeretnének betartani, tehát továbbra is csak azt tudjuk mondani, hogy nincs gáz, mert van gáz.
Az infokommunikációs szektor tartja a gazdaság motorjának az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának elnöke. Rogán Antal egy szakmai konferencián arra hívta fel a figyelmet, hogy az ágazatnak a bruttó hazai terméken belüli részaránya 11-12%, és a következő években további növekedésre lehet számítani. A fideszes politikus szerint a szektor növekedését az a tény is jól mutatja, hogy 2012-ben, amikor a GDP stagnált, az infokommunikáció részaránya 4,5%-kal tudott emelkedni. Adóhatósági eljárás indul a Magyar RTL egyik üzleti tranzakciója miatt. Varga Mihály úgy fogalmazott, fennáll a gyanúja, hogy a tévétársaság egy fiktív tranzakciót hajtott végre, amely mögött nem tényleges gazdasági tevékenység, hanem pusztán az adókönnyítés, az adókedvezmény igénybevételének szándéka állt. Az RTL közölte, állnak a NAV vizsgálat elébe.
A Portfolio.hu hívta fel a figyelmet az RTL adóügyeire múlt csütörtökön. Azt írták, mindössze 5,5 millió forintos társasági adót fizettek 2012-ben, és azt is csak önellenőrzés miatt. Miközben mintegy 6,6 milliárd forintos adózott eredményt, vagyis nyereséget értek el. Magyarázatként az oldalon az olvasható, cégvásárlások és eladások befolyásolták az RTL könyvelését. A gazdasági hírportál szó szerint azt írta, 2012-ben félelmetes pénzügyi tranzakciót hajtott végre az RTL, és emiatt az idén reklámadót is alig kell majd fizetniük.
Arra szeretném kérni a kormányt, hogy a lehető leghatározottabban lépjen fel az adóblitzelőkkel szemben.
Rogán Antal hétfőn az országgyűlésben beszélt az RTL adóügyeiről. A Fidesz frakció vezetője arra kérte a kormányt, vizsgálják ki, hogyan kerülhette meg az adófizetést az RTL.
Milyen adóblitzeléssel, milyen adózsonglőrködéssel sikerült elérnie a szóban forgó televíziós társaságnak Magyarországon, hogy egyébként 2 évben is több milliárdos adózás előtti eredmény után mégsem fizetett társasági nyereségadót. Ennek a határozott vizsgálatát várnánk a kormánytól.
Az RTL korábban úgy reagált, mindig annyi társasági adót fizettek, amennyit a törvények előírtak. Közleményükben azt írták, tavaly 8,9 milliárd forintot fizettek be az államkasszába, például adók és járulékok formájában.
Arra utasítom az adóhivatalt, a Nemzeti Adó és Vámhivatalt, hogy haladéktalanul kezdjen meg egy felülvizsgálati eljárást.
Varga Mihály azt mondta, a kormány eleget tesz a Fidesz frakció kérésének, és kivizsgálja, miért nem fizetett társasági adót a Magyar RTL.
Fennáll a gyanúja annak, hogy itt egy fiktív tranzakcióról volt szó, amely mögött nem tényleges gazdasági tevékenység, hanem az adó könnyítés, az adó kedvezmény igénybevétele volt csak pusztán.
A nemzetgazdasági miniszter utalva a reklámadóra hozzátette, a kormány kitart amellett, hogy mindenkinek részt kell vállalnia a közös közteherviselésből. Az RTL áll a NAV vizsgálat elébe. Így reagált Varga Mihály bejelentésére Kolosi Péter, az RTL Klub programigazgatója.
Az MSZP szerint bebizonyosodott, hogy a Fidesz kormány a sajtószabadság elleni bunkós botként használja az adóhatóságot. A párt közleménye szerint a fideszes hatalom a sajtó elnémítása érdekében semmilyen eszköztől nem riad vissza. Nem a magyar kormány mondott először le sújtóítéletet a norvég alap pénzeinek elosztásáról, ezt írja a Heti Válasz. Alap szerint az Ernst & Young nemzetközi könyvvizsgáló cég már évekkel ezelőtt megvizsgálta a pénzek szétosztását, és azt állapították meg, hogy nem függetlenek a bírálók. A tét nagyjából 4 milliárd forint.
Több 10 milliárd forinttal támogatja Norvégia, Izland és Liechtenstein Magyarországot 2016-ig. Egyik ország sem tagja az uniónak, de gazdasági kedvezményeket kapnak. Ezért cserébe, ahogy mondják, a szolidaritás jegyében több európai országot is támogatnak. 12 különböző programra adnak pénzt, ebből 9-et az állam koordinál, 3 pedig az Ökotárs alapítványon keresztül történik. Május végén indított vizsgálatot a miniszterelnökség, mert gyanújuk szerint az Ökotárs alapítványon keresztül a norvég pénzek egy részét nem az eredeti célokra használják, hanem politikai szervezetekhez vagy hozzájuk szorosan kötődő civilekhez kerül.
A pénzek jogosultja, hogy az elhangzott Magyarország összes állampolgára, és nem egy törpe kisebbség politikai meggyőződését valló társadalmi csoport.
A vizsgálat ellen több a programban résztvevő civil szervezet tiltakozott. Szerintük nem állami pénzt kapnak, így nem is vizsgálhatja a kormány, hogy mire költik.
Például a korrupcióellenes harc.
A norvég pénzek egyik felhasználója, a Krétakör alapítvány vezetője a ma reggel szerdai műsorában azt mondta, közcélokra fordítják a pénzt, de nyíltan vállalta, hogy politikai tüntetéseket is szoktak a norvég alapból finanszírozni.
Mi a pályázatunkban többek között azt vállaltuk, hogy az állampolgári aktivizálás érdekében különböző demonstrációkat vagy akciókat fogunk majd megvalósítani. Abból a pénzből, amit sikeresen elnyertünk a norvég civil támogatási alap.
Nem a magyar kormány mondott először lesújtó ítéletet a norvég alap pénzeinek elosztásáról, ezt írja a Heti Válasz. A lap szerint a norvég finanszírozó kérésére az Ernst & Young nevű nemzetközi cég már évekkel ezelőtt megvizsgálta a pénzek útját. Azt írják, a világhírű könyvvizsgáló ellenőrei azt állapították meg, hogy a támogatásokból részesülő alapítványok nem biztosították a bírálóbizottságok függetlenségét, és a pályázatok értékelőit a saját körükből delegálták. A Heti Válasz azt is megemlíti, hogy 2013 és 2016 között nagyjából 4 milliárd forintnyi összeg szétosztása a tét. A cikkben arról is szó van, hogy a pénz nagy része a nagy liberális világtémák hazai lobby szervezeteihez kerül.
A Fidelitás szerint a közösségi tevékenységekre fordított közpénzekkel minden civilizált országban el kell számolni, érkezzenek azok bármely országból is. Közleményükben azt írják, ha a Krétakör alapítvány ügyvezetője nem akar elszámolni az elnyert forrásokkal, akkor azzal azt sugallja, hogy takargatni valója van. A lengyel kormány megnyerte a parlamenti bizalmi szavazást, amelyet Donald Tusk miniszterelnök kezdeményezett a lehallgatási botrány miatt. A törvényhozás tagjai közül 237-en szavaztak bizalmat a kormánynak, a szükségesnél 6-tal többen. A Varsói Körzeti Ügyészség korábban azt közölte, kihallgatják azt a két embert, akit a lehallgatási botránnyal összefüggésben őrizetbe vettek. Személyazonosságukat a hatóságok továbbra sem közölték. Hátrányos helyzetű gyerekekkel focizott Brazíliában a brit uralkodó unokája. Az egyhetes dél-amerikai körúton levő Harry herceg ellátogatott egy São Paulo-i nyomornegyedbe, ahol olyan fiatalokkal találkozott, akiknek a szülei a drogháború áldozatai lettek, vagy börtönben ülnek. A brit királyi család több olyan alapítványt is támogat, amelyek világszerte hátrányos helyzetű árvákon segítenek. A brazil válogatott színeit viselő herceg még egy rövid foci meccsbe is beszállt a gyerekekkel. Visszavette a helyi önkormányzat a pécsi magasházat. Ezzel fontos lépést tett az 1989 óta húzódó ügy megoldása felé. A 25 emeletes ház Közép-Európa leghosszabb ideje üresen álló lakóépülete. Korábban tervek születtek arra, hogy egyetemi kollégiumként, szállodaként vagy hivatalként hasznosítsák. Végül a korábbi városvezetés eladta egy spanyol cégnek, akik végül nem hasznosították, sőt elhanyagolták az őrzését, és a ház balesetveszélyessé vált. Azzal, hogy a város birtokba vette a 80 méter magas épületet, megkezdődhet a bontás előkészítése.
A megoldás egyetlen egy, ha város tulajdonba kerül. Azért is fontos ezt hangsúlyozni, mert az a bizonyos reménybeli állami támogatás, amire van egy nagyon konkrét miniszterelnök ígéret, az akkor léphet életbe. 1 milliárd forintról van szó, tehát nem kis pénz ennek a tétje, amikor a tulajdonjog rendeződik, tehát a mai nappal ez megtörtént.
Átadták az új, minden eddiginél nagyobb teljesítményű CNG töltőállomást Budapesten. Az új kútra azért volt szükség, hogy a nyáron forgalomba álló 37 új földgáz üzemű buszt egyszerre gyorsabban és hatékonyabban tudják megtankolni. A BKK szerint az új technológia lényegesen javíthat a fővárosi tömegközlekedés minőségén.
Mint egy hagyományos tankolásnál, ugyanott nyílik a buszon a tartály, és szinte ugyanazt a zúgó hangot halljuk. Csak itt nem a litereket mérik, hanem egy nyomásmérő mutatja a tartály töltöttségét. Itt tankolják az új földgázüzemű fővárosi buszokat. 37 ilyen francia gyártmányú CNG autóbuszt hoztak Budapestre idén tavasszal. Akkor még csak két helyen, a Kőbányai úton és a Budaörsi úton tankolhattak, a többi földgázzal működő járművel együtt. Csütörtöktől azonban már nem kell sorban állniuk. A Főgás Salgó-Tarjáni úti telephelyén kialakított töltőállomás kizárólag ezeknek az új buszoknak lesz fenntartva.
Ezek a buszok most naponta fognak itt tankolni. Úgy szerveztük logisztikailag a tankolást, hogy estétől éjszakában nyúlóan csak ezek a buszok mennek. Ugye két töltőállomás van, tehát két busz tudunk egyszerre tölteni.
A tapasztalatok szerint a földgázüzemű motorok a dízeleknél naponta több mint 30 ezer forinttal olcsóbban üzemeltethetők, és közben környezetbarátabbak is.
37 darabos flottánk egy év alatt 26 tonnával kevesebb szállópor kibocsátást ereszt a levegőbe, tehát lényegesen kisebb az egészségre egyébként leginkább ártalmas károsanyagból a kibocsátás.
Jelenleg 32 földgáz meghajtású autóbusz üzemel a fővárosi tömegközlekedésben. A tervek szerint a nyár végére a teljes flotta forgalomba áll.
És most kapcsoljuk Réf Fülöpöt, a Balatoni Nyár stúdióját. Szervusz Ádám, holnapra mivel készültök?
Szervusz Bence, köszönöm szépen a szót. Az a helyzet, hogy a tegnap előtti vihar és a tegnapi rossz idő után kiárt már nekünk a napsütés, és hát ez a napsütés most megérkezett Réf Fülöpre, remélem, hogy holnap is ilyen idővel köszönhetjük a nézőket. Lesz egy kis retro szál a műsorban, NDK múzeumot nyitunk itt a Mólónál, tesztelünk majd Trabant kabriókat, de nem hiányozhat a gasztronómia sem. Megtudhatják a kedves nézők, hogy készül az ordás galuska, és mellé harcsafilét kínálunk, de főzünk lekvárt is. Házi zenekarunk pedig holnap a Cimbali Band lesz. Várjuk tehát önöket reggel 8 és 10 között élőben Réf Fülöpről, Huszárik Katával.
Ádám, köszönjük szépen. Ez volt a Híradó délben, további derűs, jó napot kívánok!
Először a G csoportban dől el a továbbjutás. Egyesült Államok, Németország. 17 óra 40 perckor élőben az M1-en. Portugália, Gána. 17 óra 45 perckor élőben az M2-n. Majd Koreai Köztársaság, Belgium. 21 óra 40 perckor élőben az M1-en. Algéria, Oroszország. Ma 21 óra 45 perckor élőben az M2-n. És az élmény nem csak a tévé előtt lehet teljes, hanem okostelefonon és tableten is. Haverok, foci, szamba!
A közvetítés támogatója a Fornetti Kft. Frissen, tudatosan!
Jó napot kívánok! Gólgazdag mérkőzéseket hozott a brazíliai labdarúgó világbajnokság tegnapi napja is.
Salvadorban, az Arena Fontanovában még nem volt olyan mérkőzés a világbajnokságon, amelyen 4-nél kevesebb gól esett, és a Bosznia-Hercegovina Irán találkozó is gólzáporosra sikerült. A bosnyákok játszottak végig jobban, uralták a mérkőzést, és az első félidőben Dzeko remek átlövés góljával meg is szerezték a vezetést. Gyorsan egyenlíthetett volna Irán, de Sodzsej csak a lécet találta el. Az iráni csapat a második félidőben sem tudott váltani, igazából támadásban elég bizonytalanok, elég határozatlanok voltak. A bosnyákok uralták a meccset és megszerezték második góljukat. Dzeko ugratta ki a leshatáron kilépő Pjanicot, aki a bal alsó sarokba lőtt. Szépíteni tudott Irán, Nekomán nem volt lesen a labda elrugásának pillanatában, Rezának középen pedig már igazán nem volt nehéz dolga, de gyorsan érkezett a bosnyák válasz, a jobb hátvédről Sejevics, aki az egész meccs során igen-igen jól, lendületesen, aktívan, kreatívan játszott, gyors kontra végén lőtte be csapat a harmadik gólját, így Bosznia-Hercegovina Irán 3-1, mindkét csapat búcsúzik a világbajnokságtól.
Gólparádéval kezdődött a mérkőzés, a harmadik percben Angel Di Maria lövése után kétszer is a kapufára pattant a labda, onnan kijött, Lionel Messi érkezett, és mintegy 7-8 méterrel a hálóba bombázott, 1-0 Argentina javára. Egy perccel később azonban egy előre vágott labdára a nigériai Musa csapott le, remekül vitte végig, és már is egyenlített a negyedik percben, tehát 1-1. Az első félidő hosszabbításában Lionel Messi készült egy szabadrugás az 22-23 méterről, így gyönyörűen csavart a sorfal fölött a kapuba. A második játékrész is gólváltással kezdődött a 47. percben, ismét Musa ugrott ki két védő között, és már is 2-2 volt. Három perccel később azonban, mint kiderült, beállították az argentinok a végeredményt, és szöglet után Rojo ugrott föl, és a lábáról a hálóba pattant a labda. Argentina-Nigéria 3-2.
20 francia, 11 ekvádori kapura irányuló lövés és fejes, ám gól nem született a Maracanában. A 47. percben Sanya beadása után Griezmann perdítését a kapufa hathatós közreműködésével hatástalanította Dominguez. Majd a csapatkapitány Antonio Valencia hozta kellemetlen nehéz helyzetbe az ekvádoriakat, feleslegesen kiállította magát a második játékrész 5. percében, még ha először a labdát is talpalta le. Kapujuk elé szegezték ellenfelüket Benzemáék, de az irányzék mindig hibázott. Remi tekerését kitornázta a kapus, a 92. percben Giroud fejese pedig pont középre ment. Az E-csoport zárófordulójában Franciaország-Ekvádor 0-0, Franciaország csoport első, Nigéria lesz az ellenfele a nyolcaddöntőben.
Jól kezdte Cserdán Shaqiri és a svájci válogatott a Honduras elleni találkozót. A harmadik percben még kimaradt Shaqiri helyzete, a hatodik percben azonban a Bayern München játékosa óriási gólt ragasztott a hosszú felső sarokba. A folytatásban a svájciak védekeztek, néha átlendültek ellentámadásba, a 31. percben Bekami felpasszát Grimic továbbította Shaqirihez, aki megszerezte második gólját. A második félidő elején Bengtsonnak volt több lehetősége Benayo kapuja előtt, azonban a honduraszok nem találtak utat a hálóba, nem így Cserdán Shaqiri, aki a 71. percben megszerezte harmadik gólját a mérkőzésen, de Dimic csele és gólpassza mellett nem menjünk el szó nélkül. A végjátékban volt egy Bengtson fejes és egy Mehmedi lehetőség, mindkettő kimaradt. Itt Svájc 3-0-ra legyőzte Hondurászt, és a legjobb 16 között csoport másodikként Argentinával találkozik.
Köszöntöm Önöket! Ma estére kialakul a nyolcaddöntő összes párosítása a brazíliai labdarúgó világbajnokságon. A G-csoportban még mind a négy válogatott bízik a továbbjutásban.
Az Arena Pernambucóban olyan eredmény a döntetlen is elképzelhető, amely mind Németországnak, mind az Egyesült Államoknak továbbjutást jelentene. Ráadásul a két kapitány, Joachim Löw és Jürgen Klinsmann 8 éve még egymás oldalán dolgozott a német válogatottnál. A német kapitány ezzel együtt hallani sem akar megegyezésről. Ellenben kiemelte a bajnokságuk vége január óta kizárólag a VB-re készülő amerikaiak nagyszerűségét. Hivatalosan Klinsmannék sem számolgatnak, és a portugálok, valamint a gánaiak ellen mutatott erőtől duzzadó produkciójuk alapján erre valóban nincs túl sok szükségük. De ettől még akár tényleg lehet döntetlen is a 18 órakor kezdődő Recifei csoportmérkőzés. A portugál-gánai csak annyiban kiki meccs, hogy legjobb esetben is csak az egyikük juthat tovább, de valószínűbb, hogy egyikük sem. A sok sebből vérző portugálok helyzete a németek elleni 0-4 miatt szinte reménytelen, hiszen legfeljebb gólkülönbséggel élhetik túl a csoportkört, ehhez viszont nagyon meg kellene verniük a masszív Gánát. Az afrikaiak gólkülönbség szempontjából kedvezőbb helyzetben vannak. Német győzelem esetén mindössze meg kell verniük a portugálokat, és jó eséllyel nyolcaddöntősök.
Az M1-en 17 óra 40 perctől a német-amerikai, az M2-n pedig a portugál-gánai mérkőzést közvetítjük, 21 óra 40 perctől pedig az M1-en a H-csoportból a belga-dél-koreai, az M2-n az orosz-algériai meccset követhetik figyelemmel. Augusztus 10-én FTC Chelsea mérkőzéssel avatják fel a Ferencvárosi stadiont. 79 méter 83 centis dobással nyerte meg a kalapácsvetést Pars Krisztián a finnországi atlétikai viadalon. A héten mind a férfiaknál, mind a nőknél kialakulhat a budapesti vízilabda EB végleges 13 fős kerete.
Bence, tartsd meg magad 5 méteren! Most mire megkaptad a pajtod, már külön...
A kapitány utasít, javasol, elemez a medence partján. Benedek Tibor szerint válogatottunknak a július 14-én kezdődő EB rajtjáig fizikálisan és koncentrációban is sokat kell még fejlődnie. A mezőnyből a szerbek kiemelkednek, ahogy azt tapasztalhattuk a Világliga dubai szuperdöntőjében is.
A szerb csapat egy a sok jó csapat közül, kaptunk 4 gólt 5 méteres szabaddobásból, és hát ez egy azért ez egy jel, hogy ezt nekünk most gyakorolni kell. Egy, hogy ez ellen mi csináljunk, kettő, meg hogyha ez ennyire működik, akkor mi ezt hogy tudjuk majd használni a jövőben.
Meccsről meccsre, napról napra jobbak vagyunk, így azt mondom, hogy nem álltunk még össze, de az Európa-bajnokságig hátralévő 3 hét az pont elég lesz arra, hogy teljesen összejön a csapat.
A kapitány péntek délutánra estére ígérte a végleges EB-keret kihirdetését.
A zárásokkal lehetne megcsinálni a másik oldalon a labdakérést.
A nagyszerű egyéni teljesítmények feladták a leckét Merész András szövetségi kapitánynak, hisz lassan 13-ra kell szűkíteni EB keretét. A görög tornagyőzelem után már a Világliga győztes amerikaiakkal kétkapuzik a magyar női válogatott Hajdúszoboszlón. A legfontosabb mérkőzésszerűen gyakorolni a taktikai elemeket.
Csak a taktikai gyakorlások, emberről ember hátrány, védekezés, támadás. Ez a fő vonulat, mondom, mellette fizika, a fizikum és a technika csiszolása sem elfelejthető, de elsősorban itt, hiszen ha már itt vannak az amerikaiak, akkor nekünk velük kell gyakorolni.
Ők ugye fizikálisan sokkal erősebbek, mint mi, és így nagyon sokat kell majd mozognunk ellenük ahhoz, hogy partiba maradjunk egy mérkőzésen ellenük, és ezt kamatoztatni tudjuk majd az EB-n, hiszen azért az Európa-bajnokság csapatai között nincsenek ilyen nagy testű játékosok, mint náluk.
A magyar csapat csütörtökön Cegléden játszik felkészülési mérkőzést az amerikaiakkal.
A wimbledoni teniszbajnokságon Babos Tíme a párosban a francia Mladenovic oldalán hatalmas csatában döntőszett 12-10-zel jutott tovább. Férfi egyesben már a második forduló mérkőzéseit játszották.
Tavaly a fináléban kikapott Andy Murray-től, de Novák Djokovicnak feltett szándéka, hogy az idén 3 év után ismét ő nyeri a füves pályás Grand Slam tornát. Ehhez a második lépést a cseh Radek Stepanek ellen kellett megtennie, de maga sem gondolta, hogy ilyen nehéz dolga lesz. Az első két játszmát még relatíve könnyen hozta a szerb világelső, de a harmadik szett rövidítését elbukta, és a negyedikben is hajszára volt az újabb játszmavesztéstől. Ebben a tiebreakben aztán helyén volt a szíve, és végül 3 óra 17 perc alatt nyert. A harmadik fordulóban a francia Gilles Simon vár Djokovicra.
Sporthírekkel legközelebb 18 óra 25 perckor a Dunán várjuk Önöket. Szép napot kívánok, viszontlátásra!
Az időjárás jelentés támogatója, az allergiás tüneteket megelőző és enyhítő Taleum szemcsepp és orrspray.
Jó napot kívánok a nézőknek! Most még kissé szeles és változékony az idő az országban, a hétvégére azonban visszatér az igazi strandidő. Az elmúlt napokban nagy csapadékot okozó felhőrendszer fokozatosan elhagyja a térségünket, és a következő napokban egy egyre erősödő délnyugati áramlás épül ki felettünk, amellyel többnyire száraz és egyre melegebb levegő érkezik hozzánk. Vasárnap a legmagasabb hőmérséklet már nem egy helyen eléri, sőt meg is haladhatja a 30 fokot. Ezen a délutánon azonban még kicsit hűvös időre számíthatunk, és továbbra is érkeznek gomoly felhők északnyugat felől. Ezekből főként északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. A kezdetben élénk, sőt néha erős északnyugati szél fokozatosan mérséklődik. Az előttünk álló éjszakán már többnyire kevés lesz a felhő felettünk, csapadék egyáltalán nem valószínű, és a szél is gyenge vagy mérsékelt marad. 10 fok körül alakul a hőmérséklet péntek hajnalban. Holnap napközben a Dunántúl fölé érkeznek fátyol felhők, emellett gomoly felhők is képződnek. A több felhőre a Dunántúl délnyugati, nyugati tájain lehet számítani, de csapadék így sem valószínű. A hőmérséklet olyan 23-24 fok körül alakul. Ennél 1-2 fokkal talán melegebb időre számíthatunk az Alföldön, itt is sok lesz a napsütés, de emellett azért kevés gomoly felhő is képződik. A hétvége két napján aztán megérkezik az igazi strandidő, mint mondtam, vasárnap már a 30 fokot is elérheti a hőmérséklet, sok lesz a napsütés mindkét nap, de vasárnap egyre jobban föltámad majd a déli szél, jelezvén a következő front érkezését, amely hétfőn vonul át fölöttünk, néhány fokos lehűlést és erős északnyugati szelet okozva. Köszönöm a figyelmüket, további szép napot kívánok mindenkinek!
Az időjárás jelentés támogatója, a Szenzivit szemcsepp forgalmazója, a